A mi segítségünk is, esti állítatunk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Benned bízó emberek, mind boldogok. Urunk, olyan könnyű ezt elénekelni, elmondani, és egyedül te látod azt, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk valóban benned örvendező élet-e, hogy mi, akik most itt vagyunk előtted, és talán mosolyogva üdvözöljük egymást. És olyan jó tudni azt, hogy ott ülünk egymás mellett a padokban, egy közösséghez tartozunk. Tényleg boldogok vagyunk? Légy áldott azért, Urunk, hogy te arra hívsz, hogy benned, veled békességre találjunk, és örvendező életre. Kérünk téged, hogy vidámíts meg bennünket. Adj nekünk a te örömödből. Taníts és nevelj. Szent lelked által szólj hozzánk. Ma is. Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét ezen a mai estén, a tegnap elkezdett történet folytatásaként a Királyok első könyvéből olvasom a 17. fejezet 8. és 9. verseit eképpen. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Előzmények, tegnap így kezdtük ezt a történetet, kicsit visszafelé nézve, hogy mikor is történt mindaz, amiről Isten ígéje bennünket akar tanítani, hogy is történt, hol történt, ki volt a király, és miért küldte el Isten az ő prófétáját, Illést azzal a szóval, amely felrázó szó volt, amely talán nagyon nehezen érkezett el a nép szívéig, eleinte csak a király füléig, de ahogy teltek múltak a hetek, hónapok, sőt, még hosszabb idő, egyre inkább átélte a király és Izrael népe, hogy valami nagyon nagy gond van. Nem esik az eső, egyre több minden kiszárad, egyre nagyobb a nyomorúság, egyre nagyobb az éhség. Előzményekről hallottunk, aztán véget ért egy szakasz, és kezdődött egy új. Lezárult a Kérit-pataknál lévő történet, és folytatódik úgy, ahogy ma elkezdtük. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kiszárad a Kérit-patak, és én azt gondolom, hogy ez nem egyik napról a másikra történt, hanem talán szépen lassan. Egyre jobban vékonyodott az a patak meder. És ahogy vékonyodott, és Illés belegondolt, hogy mi lehet ebből, Isten nem szól. Hallgat. Legalábbis a Szentírás nem adja annak jelét, nem ír le ilyen mondatokat, hogy nyugi, Illés, ne félj, minden rendben lesz. Nem szól. És a patak szűkül. Patakmeder egyre vékonyabb. És eljön az a pillanat, amikor kiszáradt a patakmeder. Nincs tovább. És az az Illés, aki eddig rejtőzködhetett ott a pusztában, eddig talán egy bizonyos állapotban úgy el is volt, átéli azt, hogy most valaminek történnie kell. Innen mozdulni kell, mert itt nem lehet már tovább maradni. És ekkor szólal meg az Úr igéje. Lezárul valami, és akkor szól hozzá Isten, kelj fel, indulj. Ekkor. Mikor? Mikor kell indulni? Amikor Isten szól. Mindig akkor kell indulni. Mennyire egyszerű lenne ez így. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az életünknek mennyire nagy kérdése a mikor. Mikor menjek, mikor álljak meg, mikor lépjek, mikor döntsek, mikor szóljak, mikor hallgassak, mikor. Kinek a kezében van az idő? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan jól tudjuk azt, hogy a Szentírás az időre, az Új Szövetség, a görög nyelv két kifejezést is használ, a kronoszt és a kairoszt. A kronoszt a folyó időről, a kairoszt a rendelt időről. A görögök ábrázolták is ezt a két istenséget, a kronoszt, mint egy hosszú, fehér szakálú bölcs öreget. A kairoszt meg, mint egy fiatal embert, akinek szárnyak vannak nem csak a hátán, hanem még a lábán is. Mert amikor van valaminek kairosz, a rendelt ideje, akkor az borzasztó gyorsan el tud telni. Azt akkor meg kell ragadni. Nagyon-nagyon gyorsan. Miközben az idő múlását, azt mi magunk nem tudjuk befolyásolni. Isten népének mikor kell mozdulnia? Hogyan kell bánnia az idővel? Eszembe jutott a vándorlás időszaka. Mózes második könyvében ezt olvassuk. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton. Éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal nehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Amikor felkelt ez az oszlop, akkor nekik indulni kellett. Ha megállt a felhőoszlop, akkor ők is megálltak. Olyan egyszerű volt. Tényleg? Hányszor érezték azt, hogy most menni kéne már. Miért nem mozdul már az az oszlop? Vagy talán nagyon fáradtak voltak időnként, és úgy érezték, hogy álljunk már meg, hát merre megy még tovább, merre vezet bennünket még tovább. Jelzést adott, de soha nem erőltette rá a népre az ő akaratát. Kinek a kezében van az idő? Szeneka, aki nagyon bölcs volt, ilyet mondott az időről, hogy az élet elég hosszú, sőt, bőségesen kaptuk a legjelentősebb dolgok véghezvitelére, ha az egészet jól osztjuk be. Minden másé, de az idő az a miénk. Nem tudom, hogy így van-e, de hogy az időzítés nem a miénk, az egészen biztos. Lehet saját kézbe venni, de ha nélküle indulunk, az ellenség azonnal ránk talál. Jaj, hányszor éltünk már át ilyet? Nem tudtunk tovább várni. Mentünk, indultunk. És jaj, de megbántuk később. Mi osztjuk? Vagy a feladatok osztják, amik sokszor olyan sürgetőek? Vagy Isten rendje, szava, jelzése? Nagy tudatosság kell ehhez, mert kiszalad. Kiszalad a rendelt idő is. És azt gondoljuk, hogy ez is csak olyan kronosz volt. Nagyon nehéz megragadni az időt, és nagyon nehéz várni is. De hiszem azt, hogy ízés várakozása nem fölösleges idő volt. Talán ebben a csendben készülnie kellett. Milyen nehéz sokszor várni. Pedig valóban így van, hogy a várakozása soha nem üres járat. Az is lehet ajándék. Ha most Melindától azt kérdeznénk, hogy milyen érzés neki várni, vagy bármelyik kismamától itt, akkor talán időnként nehéz, mondaná ő, de pontosan megvan az ideje, hogy még várni kell. És hány ilyen helyzet van az életünkben, amikor tudjuk azt, hogy szükséges a várakozás, szükséges a felkészülése, szükséges a felkészülése a bőjt, szükséges a felkészülése a jegyesség, az úrvacsorai előkészítők, és a hétköznapi életünkben mennyi minden, mert így vagyunk kitalálva, hogy a lelkünk nem olyan gyors, mint a mi testünk. A lelkünk sokszor lemarad, lassabban jár. Ó, de sokszor futunk, munkába hazafelé, talán még ide is, Milyen nagy ajándék, ha meg lehet állni egy kicsit csendben, és várni. Várni, hogy a lelkünk is odaérjen. Amikor készültem erre az igehirdetésre, nagymamám jutott eszembe, aki a vasárnapot szombat délben kezdte el. Mert elkezdte főzni a vasárnapi ebédet, aztán kivasalni a vasárnapi ruhát, mindent pontosan elkészített. Mert vasárnap az az Úr napja, akkor már csak a templomba megyünk, és várjuk, hogy együtt legyünk, és beszélgessünk, és imádkozzunk, felkészült rá. Annyira más a mi életünk már, jól tudjuk. De hova is szaladunk? Van, amikor kell. De biztos, hogy ott van már az ekkor. Ekkor szólt az Isten szava. Akkor, amikor az élet ott már nem mehetett tovább, illésnek nem akkor kellett mozdulnia, amikor nehézé vált, hanem akkor, amikor már nem lehetett tovább maradni azon a helyen, mert Isten mondta ki, hogy nem. Bezárult a lehetőség, és sokszor ez is egy jelzés, bezárul valami, de Isten nyit egy másik ajtót, de mindig kivárni az indító szót. Eszembe jutott Saulnak a története, akiről azt olvassuk, hogy egy csata előtt várja Sámuelt, hogy vajon mit mond az Úr. És Sámuel nem érkezik. És akkor úgy gondolja Saul, hogy jó, akkor bemutatjuk az áldozatot, és indulunk. Megérkezik Sámuel, és azt kérdezi, mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek. Azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam is, bemutattam az égő áldozatot. Azt gondoltam, hogy mások sokszor az ő utai, és lehet, hogy az utolsó pillanatban szól, merj várni. Mert megvárni az ő szavát, nem sietni. Úgy, ahogyan Péter megvárta azt, hogy az utolsó éjszakán, azon az éjszakán, amikor másnap már döntenek róla, hogy éljen vagy haljon, az Isten elküldi az ő angyalát. És Ezékiás, amikor ott áll, hogy az asszírok betörnek a városba, és mindannyian itt pusztulunk, és Isten igéje azt mondja, hogy nem, nem fognak. És az utolsó éjszakán jön a hír, és elmennek abból a táborból. Nem késik el az Úr, csak merj rá várni. Ekkor kiszáradt a patak, és ekkor szól az Úr, és mit mond? Kelj fel, és menj el Sareptába. Újabb feladatot ad Isten Illésnek, pedig nem oldódott még meg a szárazságnak a gondja. Ahábbal még nincs dolga. Nem a királyi palotába kell visszamennie. De van feladata. Nem az, amit ő gondolt, de van más. Mert aki az Úré, annak folyamatosan van feladata. Folyamatosan kell munkálkodnia. Nem azt mondja neki az Úr, hogy jó, akkor most vészeld át ezt az időszakot valahol máshol, soha nem átvészelnünk kell időket, hanem mindig látni az isteni terv megvalósulását. Soha nincs értelmetlen időszak, csak meg nem értett időszak a mi életünkben. Ahábnak még érnie kell arra, hogy Illés megállhasson előtte. De van már valahol valaki, aki talán még imádkozni sem tud, de várja talán a csodát, vagy már az sem. Valaki, akire Isten már rátekintett. És Illésnek oda kell most menni, ott már érett a helyzet. Nem Samáriában, hanem Sareptában. Ötletelés helyett mindig van egy pontos terv. Nem nekünk kell kitalálni. Készen van, csak el kell kérni és követni azt, amire Isten mutatja az irányt. Ó, de sokszor a mi probléma megoldó gondolkodásainkban tényleg csak az Isten által jelölt feladatokat kellene tennünk. Ráhangolódni hogy kezdtük tegnap. A bőjt a nagy áthangolódásnak az ideje, amikor másik hullámsávot kell keresnünk. Lehet, hogy recseg, ropog az a vonal még, vagy az a hullámhoz, de mert meghallani azt a másik hangot. És Illés újra tanulja, hogy az első mozdulás az mindig az imára kulcsolt kéznek a mozdulata. Különben csődöt mond. Bárhol és bármikor. Vajon a mi életünk sok-sok csődjének egyik oka nem ez? Mozdulunk, csak nem akkor, nem arra, és nem úgy. Olyan különös dolog, hogy amikor Isten indít, akkor bármennyire is úgy tűnik, hogy de hát uram az idő. Emlékszünk arra a történetre, amikor egy rettegő édesapa ott áll Jézus előtt, gyere, mert nagyon beteg a lányom. És elindulnak Jairus otthona felé. És úgy olvassuk a történetben, hogy egyszer csak Jézus megáll. Hát egyre gyorsabban kellene, hogy menjen. Az lenne az észszerű, hogy még időben odaérjen. De megáll, mert valaki megérintett engem, mondja. És az evangéliumban így olvassuk, hogy megáll a menet, talán egyedül Jairus az, aki legszívesebben kiáltana, hogy gázt, ne állj meg, erre nincs idő. Odaáll az a vérfolyásos asszony Jézus elé, és így olvassuk a történetben, és mindent elmondott neki. Van erre idő? Igen, Jézusnak volt, pedig nagyon jól tudta, hogy mi történik közben Jairus lányával. De ő tudta, hogy azon az úton mi éred be, hol van az a pont és hol van az az irány, amely az ő terve megvalósulása. Vagy még egy történet, amikor Samárián kellett Jézusnak átmennie. De hogy kellett? Hát minden izraeli kikerülte inkább. Na de hát volt ott egy asszony a kútnál, akivel Jézusnak kellett beszélnie. Akinek kellett Jézussal beszélnie. Pedig a tanítványok is talán azt gondolták, hogy uram, ne erre. De ő tudta. Ilyen mesterünk van, aki mindig tudja, hogy merre és mikor. Kelj föl, Illés, mondja, és menj a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Eddig azt mondta Isten Illésnek, hogy menj a Kérit patakhoz, menj a pusztába, és rejtőzz el. A visszahúzódásnak volt az ideje. De most azt mondja, hogy nem. Kelj föl, és menj egy városba. Mozdulj meg, Illés. Mozdulj ki abból az állapotból, amiben eddig voltál. Ugyanaz a kifejezés állít, mint amivel egy gyermek felé, egy halott gyermek felé hangzik a szó. Talita kumi. Ébredj fel, kelj föl, mozdulj meg, mert használni akarlak, mert ki akarlak emelni abból, ahol éppen most vagy. Lépj ki azokból a csendes pihenőkből, és ha az előbb arra tanított bennünket Isten igéje, van, amikor várni kell, van, amikor mozdulni, van, amikor nem szabad tovább a csendes pihenőkben lenni. Életveszély kell ehhez? Eszembe jutott több kedves beteg is a kórházból. Volt valaki, aki nagyon-nagyon sokszor próbálta meg az öngyilkosságot. Számtalanszor hozta a mentő. És aztán egyik nap berohant a kápolnába, zokogva, közölték velem, hogy rákos vagyok, mondta. Másnap visszajött, kicsit megcsendesedve, és ezt mondta, hogy ez kellett ahhoz, hogy akarjak élni, mert most nagyon akarok. Életveszély. Vagy egy másik beteg, aki elmondta azt, hogy nem tudok az anyámmal megbékélni. Állandóan vitázunk. Pedig olyan nehéz a sorsom, olyan sok mindenbe segíthetne, de mindig egymásnak feszülünk. Aztán megbetegedett az édesanyja. És már nem volt helye a hangos szónak. Ez kell hozzá. Kellenek a bajok, hogy Isten ki tudjon mozdítani olyan állapotokból, amit nem tudunk magunktól elrendezni, amiből régóta nem akarunk mozdulni. Hiszem, hogy nem kell a baj, de kell a nyitottság, mindig kell a nyitottság, és mindig kell az engedelmesség. Illésnek mozdulni kell egy új szakaszra, és ebben már nem várakozhat, nem késlekedhet, feladatod van, Illés, mire vársz? Kire vársz? Hogy valaki tegyen valamit? Nincs valaki, de ott vagy te. Kelj föl, Illés, és menj el Sareptába, és vegyél részt ott egy idegen város, pogány város hétköznapjaiban. Mert Sarepta egy főníciai meghatározó nagy város volt Galilea északi részén. Illés még mindig kívül maradt Aháb fennhatóságán, de már belül egy közösségen. Ó, de különös az Isten gyöngétsége! Hiszen biztos helyen volt Illés a pusztában, de egyedül volt. És egyedül lenni sem jó. És amikor eljön annak az ideje, hogy most már ne egyedül tovább Illés, Isten tovább küldi. Egy pogány városban, emlékszünk arra az igére, amikor Jerémiás így ír a levelében, hogy munkálkodjatok annak a városnak a békességén. Mert annak a békességétől függ a ti békességetek. Babilonban vannak, idegenek között, rabszolgaként. Ők tegyenek, értük? Igen, mindig Isten népe tegyen. Azért, aki még nem ismeri az Urat. Olyan sokszor volt az egyház történelem folyamán kérdés, hogy mi is az egyház feladata? Evangélium hirdetés, üdvösségre hívás, vagy részvétel valami szociális munkában, társadalmi életben? Soha nem vagy-vagy. Megújult élet, és a megújult élettel munkálkodni. Ahogyan Jézus tette, ő soha nem vonult ki. Ő bevonult az emberi életbe, bevonult a mélységekbe, magára vette a testit, a nehezebb, a nyomorúságosat, és ment oda, ahol a legnehezebb, a lepráshoz, a gyászolóhoz, a bajban levőhöz, a magányoshoz, a samáriaihoz. Van-e más utunk? Vagy követni őt? A történetét azzal fejeződik be, hogy ezt mondja az Úr, én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Nem különös dolog, a történetből ki fog derülni holnap halljuk, hogy ez az özvegyasszony nem is ismeri Istent. Megparancsolta neki az Úr. Hát hogy? Nem is tud Istenről, nem is tud Illésről. Nem is tudja, hogy mi fog történni. Jaj, de nagy dolog, hogy Isten úgy ad parancsokat, és úgy munkálkodik, hogy az ember még nem is tud róla. Vajon amikor Mózes megfogant, és nevelkedett, mint kisgyermek, sejtette valaki azt, hogy Isten már válaszol a sóhajtozó imákra, hogy túl nehéz a mi utunk, Istenünk? Isten már készítette akkor a megoldást. Vagy akkor, amikor azt a kicsiny lánykát elrabolták és elvitték Naamán hátába szolgának, és mindenki kétségbe volt esve, tudta-e valaki, hogy Naamán leprás lesz, és ez a gyermek fogja hirdetni, hogy van proféta Izraelben, van megoldás, van Isten, aki tud ennek segíteni. Gondolta-e valaki is valaha? Vagy akkor, amikor még mindig a messiást várták, vagy várják, hogy ő már itt járt, ő már közöttünk volt. Ilyen Urunk van, aki így tervez, és így munkálkodik. Megparancsoltam egy özvegyasszonynak, ugyanaz a szó, amivel megparancsolta egy szetnek, hogy menjen oda, ahol éppen ki fogják Jónást dobni. Ki ez, aki így sző is össze ilyen szálakat, életutakat? Az az Úr, akiről úgy énekeljük, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet. Drága testvérem, ha ilyen Istenünk van mitől félnünk?
Hogy is van az, hogy akkor nem két kézzel ragaszkodunk hozzá és kapaszkodunk belé? Mert ha ez az Isten vette kézbe a mi kicsi életünket, a mi bajainkat, a mi nyomorúságainkat, a mi fájdalmainkat, ha ő szövi az élet szőnyegét, miért aggódunk? Mert ha ránézünk, különös biztonságban leszünk. Honnan tudod, hogy mi munkálkodik éppen most? Az életedért, a gyermekedért, a házasságodért, a jövődért. Hát ezért hangolódjunk át. A saját elképzelések helyett csendre és engedelmességre. A várakozás helyett hittel teli mozdulásra. A nincs keserve helyett Krisztus mosolygó szemének a meglátására. És induljunk így az engedelmességben. Amen. Imádkozzunk. Nagy vagy Te, Isten, és nagy a Te hatalmad. Drága mennyei királyunk, úgy szeretnénk látni a Te igazi nagyságod. Hiszen jól tudod, hogy sokszor csak a magunk bajainak a nagyságát látjuk. Problémákat, gondokat, terveket, feladatokat. De köszönjük neked, hogy Te vagy a nagyobb. Te vagy az Úr. Áldunk Téged Illés példájáért. Áldunk Téged, Urunk, a kiszáradó patakokért, és áldunk a mozdító szóért. Magasztalunk Téged, amikor engedelmességet ébresztesz a szívünkben, és köszönjük Neked, hogyha tudunk lépni, tudjuk azt tenni, amire hívsz. Bocsáss meg, hogy sokszor nem tudjuk. Kérünk Téged, hogy ne hagyd abba a mi életünk nevelését. Kegyelmes Isten, sződ tovább a szálakat. Köszönjük Neked, hogy mindig úgy tekinthetünk rád, mint aki jót munkálsz, mint akinek biztos terve van, és mint aki pontosan tudja, hogy mikor minek kell megvalósulni. Adj nekünk sokkal nagyobb bizalmat benned. A Te egyszülött fiadért, az Úr Jézusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. És most befejező énekül a 445. dicséret első, 5. és 6. verseit énekeljük. 445. dicséretünk első, 5. és 6. versei. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen.